Neked könnyű, mert híres vagy, mert van pénzed, mert jól nézel ki. A sportolókról általában azt gondoljuk, hogy nekik minden egyszerű, mert szépek, erősek, egészségesek. Pedig a sikerek mögött rengeteg küzdelem, munka és szenvedés van. Bár egyre nyitottabb a társadalom, egyre halkabbak a negatív hangok, még mindig sokan félnek pszichológustól segítséget kérni. Szilágyi Áron, az egyik legeredményesebb magyar sportolóként az elsők között állt ki, és mondta, hogy a mentális felkészülés ugyanolyan fontos, mint a fizikai edzés. A harmonikus élethez nagyon fontos, hogy olyan emberekkel vegyük körül magunkat, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, és egy podcast is akkor jó, ha olyan támogató áll mellé, akivel azonosak az értékeink. A neked könnyű legfontosabb partnere a Volvo Autó Hungária. Hogy miért találtunk egymásra, az hallgassátok meg tőlük. Utána pedig rögtön kezdjük a beszélgetést.
A Volvónak megalakulása óta a világ és a benne lévő emberek a legfontosabbak. Tudjuk, milyen nehéz a gyorsan és folyton változó világunkban helytállni, és hisszük, hogy a harmónia megteremtéséhez főként önismeretre, tudatosságra és időre van szükségünk. Ezért támogatjuk a Neked Könnyű podcastet, és ezért készítünk olyan intelligens, környezetbarát és emberközpontú technológiákkal felszerelt autókat, amelyek a közlekedés minden résztvevőjének, így a benne ülőknek is biztonságot és nyugalmat adnak. Hiszen ha pszichésen kevésbé megterhelő a vezetés, több időnk és energiánk marad az emberi kapcsolatainkra és magunkra, vagyis mindarra, ami igazán fontos.
Áron, kívülről tökéletesnek tűnik az életed, gyerekkorodban megtanáltad a sportodat, az egy ilyen felfelé velő karrier, tényleg ilyen egyszerű, ez tényleg ilyen irigylésre méltó?
Hát, hogyha megpróbálom külső szemlélőként szemlélni a pályafutásomat, akkor elsőre valóban úgy tűnik. Én inkább úgy szoktam mondani, hogy nagyon szerencsés voltam, hogy már fiatal gyerekkorban egy olyan sportágat kezdtem el, ami itthon egy hagyományosan eredményes sportág, egy olyan nevelő egyesületbe és nevelő edzőhöz kerültem, ahhoz szinte minden adva volt ahhoz, hogy ki tudjam magamból hozni. Ami bennem rejlik, elkerültek a sérülések, és megvolt az a családi háttér is, ami mellett csak a felkészülésre és versenyzésre fókuszálhattam az elmúlt 20 évben. De hát természetesen nem ilyen egyszerű, tehát volt az én pályafutásomban is csomó akadály, amit le kellett küzdeni. Voltak nehezebb időszakok, voltak kevésbé eredményes versenyzési időszakok, ahol meg kellett újulni, ahol meg kellett küzdenem a saját magam gerjesztette bizonytalansággal. De hál' Istennek ezeken túl tudtam lendülni, túl tudtam jutni mindig.
Ez inkább bizonytalanság, amiről beszélsz, hogy saját magaddal szemben egy elvárás, amit senki más nem vár el, de te magadtól igen.
Én magamtól nagyon-nagyon sokat várok el, és vártam el mindig is, talán túl sokat is. Kicsit ilyen örök, elégedetlen vagyok, hogyha a saját teljesítményemről van szó. Ami egyrészt baj, mert egy nehezen élem meg a sikert annak, ami. Másrészt viszont engem ez vitt előre. Folyamatosan megkérdőjeleztem a saját felkészítésemet, folyamatosan monitoroztam azt, hogy valóban a lehető legtöbbet hozom neki az adott helyzetekből. Tulajdonképpen kétségek között élem az életemet, nem patológiás szinten, nem így kell ezt értelmezni, de folyamatosan ott vannak ezek a kis kérdőjelek a fejemben. Az biztos, hogy én nagyon akartam a sikert, és ez valahogy belülről jön. Nem volt rajtam külső nyomás, például a szüleim nem is sportoltak annó, és nekik egy eléggé új világ volt ez a vívás, a sport, az élsport, és nekik is meg kellett ismerkedni ezzel a világgal és ennek a világnak a szabályrendszerével. Tehát őtőlük nem jött ilyenfajta nyomás. Az edzőm is, a nevelő edzőm is, Gerezs György egy olyan fantasztikus pedagógus mentor volt, aki soha nem éreztette azt, hogy elvárna tőlem bármilyen eredményt is manifestálódjon az egy országos bajnoki éremben, vagy egy világkupa döntőben. Nem, ő csak azt szerette volna, hogy mindig persze hozzam ki magamból a legtöbbet, meg legyek fókuszált, meg legyek minél ügyesebb, jobb, de nem vette a fejemet, hogyha ez nem így volt. Úgyhogy nem igazán tudok arra magyarázatot találni, hogy miért van ez bennem, ez a fajta belső indítatás, ösztönzés, motiváció, de ez megvan.
Annak ellenére, hogy azt mondod, hogy nem sportoltak a szüleid, mégis rengeteg sportot kipróbáltál a vívás előtt.
Ez valóban így volt. Hát édesanyám azt teljesen felmérte kicsi gyerekkoromban, a bátyámmal együtt egyébként, aki csak egy évvel idősebb nálam, hogy otthon fogunk törni zúzni, hogyha nem visz le minket egy sportegyesületbe sportolni. Igazából bejártuk, a második kerületben nőttem fel itt a környező egyesületeket. Tornáztam rövid ideig, tollaslabdáztam. Megismerkedtem a tenisszel, atletizáltam egy rövid ideig, tehát ugye elég sok mindenbe belekóstoltam, de a monotóniát nagyon rosszul tűrtem gyerekkoromban, és már úgy már a második, harmadik héten már nagyjából ismétlődtek a gyakorlatok, ugyanolyanok voltak az edzések, és kicsit unalmasak. A vívás volt az első, ami úgy igazán magával ragadott, ahol mindig tanultunk valami újat, úgyhogy ezért maradtam meg a vívásnál.
És mégis nagyon sok mindenkinek monotonnak tűnik a vívás. Az általános laikus vélemény az az, hogy ez egy monoton sport.
Tud az lenni, de szerintem az az edző felelőssége, hogy olyanok legyenek az edzések, hogy a gyerek azt élvezze is, mert én nem szeretem, amikor az élsport csak arról szól, hogy faltól falig megyünk, és csináljuk, és csak arra fókuszálunk, hogy minél jobbak legyünk, és gyorsabbak, ügyes, erősebbek. A sport az játék is, a sportot élvezni kell, azért is csináljuk, hogy élvezzük, pláne, hogyha gyerekekről van szó. Nekem nagyon szerencsém volt, ahogy már mondtam, a nevelőedzőmmel mindig megpróbáltam minél játékosabbra venni az edzéseket. Persze vannak olyan technikai elemek, amiket ismételni, skálázni, iskolázni kell, de azokat is meg lehet törni különböző egyéb feladatokkal, ami picit játékosabbá teszik az edzést. Ettől függetlenül, ha nem is rögtön, amikor elkezdtem a sportágat, de egy pár évek, és amikor olyan 12-13 éves voltam, én is éreztem azt, hogy tölthetném mással is a délutánjaimat, mint hogy ugyanúgy a vívóterembe menjek le, és volt is egy pár hetes kihagyás, amikor elmaradoztam az edzések. Barátokkal lógtam, hát kiskamaszként eltöltöttem az időmet, de akkor már voltak olyan eredményeim a kis bambi korosztályokban, ami után azt mondhatta az edzőm, hogy van egy tehetségem, amit szerintem nem kellene eltékozolnom. Őrülne neki, hogyha élnék vele, és szó szerint azt mondta, hogy nem ígéri meg, hogy olimpiai bajnok leszek, de lát erre esélyt.
Viszont akkor már benned volt, hogy ha már ezt csinálod, akkor olimpiai bajnok legyél?
Nem emlékszem arra, hogy azt mondtam volna 10 évesen, hogy olimpiai bajnok akarok lenni. Valami olyasmi lebegett a szemem előtt, hogy én szeretnék az egyik legjobb lenni, hogy oda szeretnék élni a legjobbak közé, hogy úgy szeretnék vívni majd egyszer, mint Ferjancsik Domonkos, meg Nemcsik Zsolt, akik akkor a menők voltak a magyar válogatottban. Valahogy ez volt bennem. Aztán az, hogy olimpiai bajnok szeretnék lenni, az később már, amikor bekerültem így a junior felnőtt válogatottban, már csak akkor lett ez cél igazából.
Teljesen mindenféle tudomány által nem alátámasztott kérdésem következik, hogy amikor elkezdted a vívást, az mennyire volt egy ideális korosztály, vagy egy ideális kor, mert hogy nagyon sok sportot hamar el kell kezdeni, és sokszor azt hallom, hogy mondjuk a kosárlabda és a vívás az, amit lehet egy picit később, amiről nem nagyon lehet lecsúszni. Erről mit gondolsz?
Hasonlóan nem tudományosan megalapozott lesz a válaszom. Én 9 évesen kezdtem, és azt mondják, hogy a 8-9 évesen elkezdeni a vívást az ideális. Lehet előbb, de akkor félő, hogy mit szerint túltöltődik a gyerek a sportággal. Érdemes előtte alapozó sportágokat űzni, tehát az atlétika, a torna, a karate, az úszás, ezek mind tök jó. Ilyen kis alapálló képességet adnak a gyereknek, koordinációt, mi egyebet.
Ha jól tudom, akkor matematikus gondolkodású vagy, tehát nagyon érted a matematikát, szerinted itt van összefüggés abban, hogy ezeket a mozgásokat, vagy a koordinációt, vagy talán a fegyelmet, ami ezzel együtt jár, az segített téged a vívásban?
Azt gondolom, hogy minden mindennel összefügg. Valóban én még gimnáziumban, a fazekasban a matek tagozatra jártam, nagyon szerettem a matematikát, nem voltam benne olyan tehetséges, mint a vívásban. Itt a kognitív képességek, skillek, azok a meghatározóak, illetve hát a vívásban szükség van egy logikus gondolkodásra, tulajdonképpen megpróbáljuk kitalálni, hogy az ellenfél mit fog csinálni, az ellen nekem milyen reakcióval kell élnem, hogy én adjam a találatot, picit egymás agyába turkálunk, intuitívnek is kell lenni, ahhoz, hogy meg tudjuk jósolni, hogy mi fog következni. Úgyhogy ez eléggé összetett, nem számolgatok én ott a páston, tehát nem deriválok, integrálok, de valószínűleg az alaplogikus gondolkodás az, ami itt egy közös metszet.
Most puskázni is fogok, az egyik legnagyobb ellenfeled azt írta neked a harmadik olimpiai arany után, hogy valami nem oké veled, ezt nyilván dicséretnek szánta, ez erre a kicsit merev gondolkodásra vonatkozott, vagy nincs merev gondolkodásod?
Igen, ezt Nikolaj Kovaljov írta, akivel Londonban az elődöntőt vívtuk, konkrétan azt írta, hogy dude, something seriously wrong with you. És nem fűzött ehhez kommentárt, tehát hogy értsem jól. Nem tudom, mire gondolhatott. Ő egyébként egy olyan vívó volt, aki már a pályafutása utolsó egy-két évében azt mondta, hogy ez már őt már nagyon-nagyon fárasztja ez a rengeteg edzés, ő már nem akar ennyi munkát beletenni, azt várja, hogy végre szögre akasszassa a kardot, és élhessen egy kényelmes életet. És erről párszor beszélgettünk, és én ezt nem igazán értettem, vagy nem tudtam érteni, értem persze, de hogy nem igazán tudom magamévá tenni ezeket a gondolatokat, mert én szeretem, amit csinálok, én nálam sokkal erősebb az érzés, hogy eredményes akarok lenni, hogy jobb akarok lenni, hogy meg akarom nézni, hogy mibe tudok még fejlődni, mit tudok még megtanulni, mint az, hogy kényelmesebb legyen egy picit az életem. Amit nem is tudom, hogy az lett-e az ő életem, mert később edzőnek állt, illetve most edzősködik. Nem hiszem, hogy ez egy sokkal kényelmesebb élet, mint az ilyen sportolói. Nem tudom, hogy őt igazolta-e az élet.
Áron, említetted, hogy az iskolázás az egy elég monoton feladat, és hogy a gyerekek nem mindig szeretik, amikor ezt az edzésen el kell végezni. Mennyire marad meg ez a pályafutás végéig?
Megmarad, sőt, egyre többet kell ugyanazokat a gyakorlatsorokat ismételni, beiskolázni, skálázni. Csak felnőtt fejjel az ember ezt már sokkal könnyebben teszi meg, jobban tudja kezelni a monoton helyzeteket, jobban bírja. Ez egy természetes folyamat, illetve amit én mint módszer használok, az az, hogy minden, bármi, amit csinálok, abban keresek valami kihívást, megpróbálok valamelyik aspektusára odafigyelni, hogyha meg kell csinálnom, tudom a lábmunkában 100 darab lépés kitörést, akkor nem tudom, legyen gyorsabb a kitörés, legyen egy picit hosszabb. A lehető legjobb ütemben induljon hozzá a kezem. Bármi olyan részlet, ami úgy gondolom, hogy ami még fejlesztésre szorul, vagy amit még lehetne egy picit javítani, és akkor sokkal könnyebben megy el az edzés így.
Egymás után háromszor sikerült olimpiát nyerned, ezzel első vagy a világon és a kardvívás történetében. Végig tudunk menni így az olimpiákon, hogy mondjuk ez a higgadtság, vagy teljesen hideg vér, amivel tűnsz, hogy fellépsz a pástra. Ezek olimpiáról olimpiára hogyan változtak benned?
Változtak, hiszen eltelt 9 év, és Londonban én, ahogy Horváth Marianna közvetítésben mondja, hiszen egy gyerek, én valóban egy gyermeki gondolkozású fiatal srác voltam, aki nem számított favoritnak a versenyen, és mindenféle teher nélkül állhattam pástra, tudván azt, hogy ha én itt eredményt elérek, az csak plusz, tehát minden hozzáadott érték. Ott ez a fiatalos lendület, ez abszolút megmutatkozott, teljes flóba tudtam kerülni, szinte a maga átolatta a kardot, állatokat a pástra, alig kellett felmennem hozzá. De ez megismételhetetlen, tehát ilyen egyszer-kétszer van az ember pályafutásában, erre nem lehet alapozni a következő éveket. Az egy szenzációs nap volt, és szerencsés vagyok, hogy ez pont egy olimpián jött ki, nem egy szürke hétköznap délelőtti edzésen. A London után viszont rögtön éreztem azt, hogy az ellenfelek sokkal jobban felkészülnek belőlem, hogy már számítanak rám, analizálnak, kifejezetten ellenem készülnek egy-egy versenyre, és ez a következő olimpiai ciklust így végig kísérte, úgyhogy Rióban már sokkal tudatosabban utaztam el. Számítottam arra, hogy nem fogok tudni olyan jó napot kifogni, mint Londonban, tehát arra nem építhetem a felkészülésemet, hogy na, majd jobb lába kelek fel, és akkor majd. Ez valahogy összejön, ha nem tudtam azt, hogy, és ez be is jött, hogyha nem leszek olyan jó formában, akkor is tudnom kell küzdeni, folyamatosan koncentráltnak maradni, és ez ott nagyon-nagyon kellett. A tokiói felkészülés pedig abból a szempontból volt érdekes, hogy ott megpróbáltam, akkor már kétszer olimpiai bajnok voltam, és megpróbáltam azokat a nagyon pozitív, jó érzéseket, amik az olimpiához és az olimpiai versenyhez kapcsolódnak, előhívni a felkészülésben is, meg a versenyen is. És ez egy szenzációs ötlettel állt elő a pszichológusom Faludi Viki, aki azt mondta, hogy írjunk fel mindegyik aszóra egy-egy kifejezést, kulcs szavacskát, amit úgy utána így mantrázhatok magamnak. És ezek az 5-ből 4 nagyon-nagyon bejött, az 5. az pont annyira, nem pont az elődöntőre, azt írtuk fel, hogy felszabadultság. Hát az asszó az minden volt, csak felszabadult, nem? Nagyon kemény csörtét vívtam a grúz ellenfelemmel, de magammal tudtam vinni a londoni és riói tapasztalatokat, érzéseket, élményeket, és ezt jól be lehetett ültetni ott a tokiói felkészülésben.
Amikor úgy mész egy versenyre, hogy tudod, hogy kielemeztek, és te vagy az, akit mindenki meg akar verni, azzal az érzéssel, hogy te vagy a fő ellenség, mit kezdesz?
Valóban ott ellenfelek várnak kizárólag a versenyen, és leginkább abban annak a csapatnak az erejében bízom, akikkel megérkezem, tehát hogy ezért nem egyedül megyek egy versenyre, hanem ott vannak mellettem a felkészítőim, legalább az edzőm, a masszöröm, egy-két csapattársam, és megpróbálunk minél egységesebb és erősebb képet mutatni, illetve maga az, hogy megyek be a terembe, az, hogy mit csinálok, hogyan kezdem a bemelegítést, utána iskolázom egyet az edzőmmel, az is egy ilyen elrettentő demonstráció is egyben, amellett, hogy persze be is kell melegedjek. Tehát amikor iskolázom, azért is megpróbálom minél jobban megcsinálni dolgokat, hogy azt az ellenfeleim lássák, és azt mondják, hogy ha ez így vágja a fejet, ez a gyerek, akkor nem valószínű, hogy ma megverem. Leginkább ezt próbálom mutatni, sugallni, dominanciát, erőt kifelé is. Ez persze akkor lehet leginkább, hogyha én is azt érzem, hogy erős vagyok, és tudok dominálni.
De hogy belépsz a terembe, akkor elkezdődik egy ilyen lelki hadviselés mindenkinek a részéről, hogy onnantól kezdve fel kell venni egy szerepet, mert hogy megmutatom, hogy ma milyen formában vagyok.
Abszolút, és ezt vannak, akik máshogy közelítenek erre, például klasszikusan egy olasz versenyző, meg inkább színpadnak éli meg a pástot, és ő inkább színészként tekint magára, és amikor bemegy jópofizik, mosolyog, nagyokat nevet, és ez is nagyon-nagyon zavaró tudám lenni. Miért érzi jól magát az ellenfelem? Hát ez egy feszült, kielezett helyzet. Miért mosolyog? De ők például ezt használják. A szláv versenyzők meg inkább rajtuk, meg inkább azt látom, hogy szemellenzősen, csak előre, érzelemmentesen, tehát hogy ők meg egy ilyen nagyon kemény ridegséget próbálnak mutatni. Lehet, hogy ilyenek is, nem tudom. Én inkább erőt próbálok sugallni ilyenkor mindig.
Nem csak magaddal szemben van elvárásod, hanem nyilván a közönség elvár tőled valamit, ilyen eredmények után jobban figyel az ellenfél, biztos az edzőkben is van teljesítménykényszer, ezeket abszolút jól tudtad felhasználni, nem érezted tehernek?
Minden éremnek két oldala van természetesen, tehát minden, ami motiválja az embert, ami ösztönzi is, az egyszerre teher is. Tehát, hogy ez természetes. Egyszerre van ott az érzés, hogy jaj, de szeretnék olimpiai bajnok lenni, jaj, de jó lenne. Meg az is, hogy hú, ha kikapok, akkor nem leszek olimpiai bajnok. Ezek egyszerre vannak jelen. Én mindig megpróbáltam a pozitív irányba eltolni a gondolataimat, vagy legalábbis azokra az érzésekre fókuszálni, azokat az előtérbe, a kirakatba helyezni, hogy azok domináljanak. Persze ez nem mindig sikerült, tehát nem úgy kelek föl minden reggel, hogy na, olimpiai bajnok leszek. Vannak nehezebb időszakok, van, amikor ezt nehezebb is magammal elhitetni. Emlékszem, és az edzőtáborban volt egy edzés, amikor azt mondtam, hogy hát ha így fog vívni az olimpián, akkor az első asszóba fognak agyonverni. De megfelelően kell tudni küzdeni ezekkel az ellenünk dolgozó negatív érzésekkel. Ez is egy feladata a sportolónak.
Elég régóta dolgozol Faludi Viktóriával, akit említettél az előbb, és te magad is végeztél pszichológia szakot. Mikor döbbentél rá arra, hogy ez nagyon fontos? Tehát a mentális felkészülés az nagyon sok sportoló, meg nem csak sportoló, de úgy próbáljuk elhagyni, hogy nekünk biztos nincs rá szükségünk, holott nagyon fontos lenne bárkinek, főleg sportolóknak igénybe venni pszichológus, vagy valamilyen mentális segítséget.
Én azt gondolom, hogy a mentális egészség az, ami igazán fontos, és nem csak a sportolóknak, hanem mindenkinek. Most lehet, hogy újra tudománytalan leszek, de hogy egy olyan életet élünk, nagyvárosi életet, én egy élsportolói életet, ami folyamatosan versenyzéssel jár, ami nem biztos, hogy az ember erre van kitalálva. Én természetesnek tartom azt, hogy szakembernek a segítségét veszük igénybe ahhoz, hogy a mentális egészségünket megőrizzük, és tulajdonképpen a mentális felkészülés a versenyekre is nagy részt erről szól. Tehát, hogy én úgy álljak oda, hogy magamból ki tudjam hozni a legtöbbet, amihez az kell, hogy fejben rendben legyenek a dolgok. Persze vannak olyan módszerek, amik még próbálják fokozni is a teljesítményt. Viki tanított is egy pár ilyet, mentál tréning, relaxáció, ezek hasznosak és jó dolgok. De azért mi legnagyobb részben azzal foglalkozunk, hogy én fejben rendben legyek.
Mennyire tud segíteni a környezeted abban, hogy mondjuk vagy mennyire tud tehermentesíteni a hétköznapi ilyen csipcsup dolgoktól, hogy ezeket ne neked kelljen csinálnod, hanem tényleg a feladatodra tudják koncentrálni.
Ez nagyon fontos. Szerencsére rengeteg segítséget kapok a feleségemtől, a családomtól, illetve a mellettem álló stábtól is, tehát gondolok itt az edzőimre, a menedzsmentemre. Tulajdonképpen nekem az ideális az lenne, hogyha csak edzésekre kellene mennem, és köztes időben pihenhetnék, ami természetesen nem ilyen egy ilyen sportolónak az élete, mert csomó egyéb kötelezettségünk van.
Van szerinted negatív megítélés annak, hogy valaki többféle, vagy akár pszichológiai segítséget kér ehhez? Vagy változott-e az elmúlt években ennek a megítélése?
nem nagyon látok rá a társadalmi megítélésére a sportpszichológiának, vagy úgy általánosakban pszichológiának.
Az biztos, te közegedben esetleg, vagy ugye a vívóteremben ez természetes lett?
A legtöbb sportolónál igen. Még mindig vannak olyan sportolók, akik egyszerűen nem hisznek benne, vagy nem találtak olyan szakembert, akivel hatékonyan tudtak volna együttműködni. Itt azért a kapcsolat az fontos, hogy harmonikus legyen, vagy legalábbis hatékony. Vannak olyan, persze olyan vívók, olyan sportolók, akiket találkozom, akik azt hangoztatják, hogy hát nekik nem tudom, a család a pszichológusuk, vagy nem betegek, ők nincs szükségük mentális segítségre, ami tök oké, tehát én ezzel nem szeretnék vitatkozni, ez mindenkinek a saját maga felfogásának a kérdése. Én hiszek benne, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat adott a pszichológussal való munka az én felkészülésemhez, és ezt megpróbálom hirdetni is.
Hogyan változott az elmúlt években a közös munkátok? Mennyire tudtál fokozatosan megnyílni, vagy ez teljesen egyértelmű volt, hogy az elejétől kezdve rábízod magad?
Én nagyon lassan nyílok meg amúgy is mindenki előtt. Ráadásul a pszichológussal való munka az egyszerre hivatalos is, mert mégiscsak egy rendelőbe vagyunk, mindig ugyanabban a helyzetben találkozunk, de közben meg nagyon intim is, tehát közben meg olyan dolgokról kellene beszélnünk, ami talán még a feleségemmel se beszélek meg. Emlékszem, igen, hogy ez azért nem indult annyira gördülékenyen, tehát úgy harapófogóval kellett kihúzni belőlem az első egy pár évben a dolgokat. És most is hullámzik az, hogy mennyire jönnek könnyen ki belőlem a dolgok. Ha egyszerűen valahogy nehéz vagy rossz napom van, akkor nem tudunk úgy beszélgetni, hogy nem jönnek ki belőlem azok a dolgok, és van, amikor meg könnyebben és jobban.
Milyen típusú terápia az, amit veled szemben, vagy veled együtt végez?
Terápiának azért nem igazán lehet nevezni, mert itt nem arról van szó, hogy én egy problémával küzdök, amit meg kell oldani, vagy egy betegséggel, amiből engem ki kell gyógyítani, hanem ez egy folyamatos, hát leginkább a tanácsadó pszichológiának egy alműfaja a sportpszichológia. Folyamatosan monitorozni kell, hogy mi van velem, mi van a felkészülésemmel, ugyanúgy az életemben milyen zavaró tényezők jöhetnek, mikre kell odafigyelni, mikkel kell foglalkozni, és azokkal foglalkozunk.
Azzal kezdtük nagyjából a beszélgetést, hogy neked sétagalopp minden az élet, tehát hogy egy külső szemlélő úgy látja, hogy ez egy teljesen egyenes út volt, hogy te ezeket a sikereket elérted. Mégis beszélnünk kell a mélypontokról, mert hogy nyilván neked is voltak. Mi az a karriered során, amit nehéz volt mondjuk feldolgoznod, vagy nehezen érintett?
Volt jó pár ilyen történés, amit egyértelműen a legnehezebb volt feldolgoznom, és tovább lépni. Utána az a nevelőedzőmnek, Gerevis Györgynek az elvesztése volt. 18 éves voltam, amikor egy tragikus hirtelenséggel 62 évesen elhunyt Gyuri bácsi, nem tudjuk, hogy orvosi műhiba, vagy egyszerűen csak a véletlenek, szörnyű egymás után a következtében, de aznap, amikor a pekingi olimpiára utaztunk ki, jött a telefonhívás, hogy egy stroke végzett vele, és hát ott persze az olimpián az se sikerült a verseny, úgy, hogy szerettem volna, ez szerintem érthető, meg hát a következő hónapok azok arról szóltak, hogy ezt úgy feldolgozzam, valahova eltegyem, válasszak magamnak egy új edzőt, ez ilyen elképzelhetetlen volt, hogy volt egy nevelőedzőm, miért, hogyan. És akkor ez történt júliusban, és úgy januárra rendeződtek a sorok, megtaláltam a következő edzőmet Somlai Béla személyében, aki egyébként ugyanúgy a Vasas vívószakosztályánál tevékenykedett, és 7 évet dolgoztunk együtt, nála lettem először olimpiai bajnok. Ott is jó irányba sodort az élet, mert azt nem mondanám, hogy ez egy ilyen saját elhatározás, egy ilyen nagyon önálló döntés volt. Megfelelő irányba terelgettek, nyilván a szakosztálynál, a klubnál szerették volna, hogyha Vasas edzőnél maradok, főleg azt szerették volna, nem megyek el külföldre, mert erről is volt szó. Tehát azért ez egy majdnem egy fél év volt, mire ez nyugvó pontot ért ez a történet.
Megint laikus kérdés, mert hogy tényleg elképzelésem sincs erről a sportról sajnos, de hogy olvastam azt, hogy 13-13 az lelkileg sokkal könnyebb, mint a 14-14. Erről mesélsz nekem egy picit, hogy mi a különbség a kettő között?
Ugye 15 találatig megy egy egyéni asszó, aki beadja a 15. tust, az megnyeri az asszót, ez ennyire egyszerű. És hát a 14-14-es állás az egy utolsó végletekig kihegyezett, a lehető legszorosabb csörtét jelenti. Aki vív, az tudja, hogy ez egy utánozhatatlan lelki állapotot is jelent. 14-14-nél odállni. Az ember ott tudja, hogy ott nem hibázhat. Ott egy olyan akcióval kell előrukkolni, ami mindenképpen találatot fog adni, de természetesen ilyen akció nincsen. Ez egy ilyen rókafogta csuka. Nem beszélve arról, hogy az ellenfél is ugyanezekkel a gondolatokkal áll oda. Ez tényleg egy nagyon nagy feszültséget hozó szituáció tud lenni. Hát a 13-13 az meg nem ilyen, mert ott még benne van egy betli, tehát ott még egyet lehet hibázni. Hogyha az ellenfél vezet 14-13-ra, az még nem egy végletes probléma, ott még vissza lehet jönni.
Említetted, hogy saját magaddal szemben is van nyilván egy elvárásod, meg hát reméljük, hogy minél több embernek, de hogy egy egész nemzetnek van elvárása most már egyre inkább feléd. Ezzel hogy küzdesz meg?
Itt is megpróbálom azt látni, hogy nem elvárás van a szurkolók részéről, hanem ők ezt szeretnék, és bátorítanak erre. És egyébként fantasztikus volt megélni azt, hogy most Tokió előtt jött ki a rólam készült dokumentumfilm, és volt egy mozis vetítése, majd a tévében is megjelent egy pár nappal a verseny előtt, és elképesztően sok üzenetet kaptam utána, kommentet, és mind nagyon-nagyon pozitív volt. Szurkolnak, szeretnék, hogy összejöjjön, drukkolnak, nézni fogják, rajtuk nem fog múlni, és tényleg nem múlik. És én megpróbálom ezt megfogni, hogy persze, hogy ők is ugyanúgy csalódottak, vagy nem ugyanúgy, a szurkok is csalódottak, hogyha nekem nem sikerül egy verseny, nem tudnak úgy örülni, nekik sem jön a siker, de hogy közben meg ugyanazt szeretnénk, ugyanazt akarjuk, és ez egy nagyon pozitív, ez egy nagyon jó dolog.
Ha érdekel az előbbi téma pszichológiai háttere, hallgass meg a szünet utáni rövid beszélgetést. Vendégünk E. Stipkovics Erika pszichoterapeuta, aki a Személyiségfejlesztő Akadémia vezetője. Áronnak nagyon fontos a mentális egyensúly a sportban és az egész életében. Mennyire tartott fontosnak? Ez nyilván az elmúlt években nagyon nagy hangsúlyt kapott, hogy a sportolóknak a mentális egészségére és teljesítményére is figyeljenek.
Ahogy hallgattam a riportot, azt éreztem, hogy ő erre nagyon tudatosan figyel is. Ő testileg is, meg mentálisan is rendben legyen. Amit ugye hogy el is mondott, hogy neki azért az nehéz, vagyis az ő sportágukban, hogy amikor meg is kérdezted a 14-14-es állás, hogy kiszerzi meg a 15. pontot. Oda nagyon erős koncentráció kell, és azt gondolom, hogy az csak akkor lehetséges, ha mögötte ez a test és lélek egysége, és megvan ez a lelki egyensúly. És ugye a lelki egyensúlynak is megvannak a pillérei, és erre ő nagyon tudatosan törekszik. Ez tetszett is az Áronba, hogy erre tudatosan figyel, hogy megvan ugye az élet célja. Ő ugye sorba nyert olimpiákon. Ugye az élet célba a személyes célok, tehát akkor van igazán egyensúly, hogyha a személyes célok, azok találkoznak így a környezeti célokkal. Tudok egy jó ügyet szolgálni, akkor is, ha nem vagyok élsportoló, egy jó dologért lelkesedni, úgyhogy megvannak ezek a törekvések, hogy mit akarunk valamivel üzenni, hogy a világnak, a fiatalabbaknak, a kisebbeknek, és ez az egyik, amit én úgy láttam, hogy ezt úgy nagyon tudatosan erre ő törekszik. A másik a lelki egyensúlyban egy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy mennyire érzem magamat hatékonynak, hogy valóban azt csinálom-e, amiben igazán hatékony vagyok, és ő erre is törekszik. Ő tudja, hogy ezt jól csinálja, és ebbe a hatékonysága magas színvonalú, és ő ezt továbbra is egyik olimpiától a másikig nagyon, nagyon céltudatosan. És hogy a hétköznapi életünkben ugyanúgy megvannak ezek a hatékonyság faktorok, hogy én mennyire vagyok például jó anya, mennyire vagyok jó nagymama én például, mennyire vagyok jó szakember a saját szakmámba, és annál nagyobb a lelki egyensúly, minél jobban érzem ezt az én hatékonyságot, sőt, mennyire tudok hatni a kapcsolataimra, tehát a magánéleti kapcsolataimra is, és a társas kapcsolatomra. Így nagyon széles körbe a hatékonyság. Nem csak a munka hatékonyság, hanem hogy a szomszédommal, a környezetemmel, mennyire tudom átadni a gyerekeimnek azt, amit át szeretnék. Hát ezt nem mindig tudjuk azért, mert azt is átadjuk, amit nem szeretnénk, de hogy érezzük, hogy na, hatékony vagyok, hogy valamit meg tudok beszélni a gyerekemmel, meg tudok vele egyezni, a társammal. Ez egy nagyon fontos része az életünk, életünknek, ez az én hatékonyság. Aztán a lelki egyensúlyban van még egy nagyon fontos pillér, ez pedig az, hogy milyen visszaigazolást kapunk a környezetből. Ugye egy élsportoló az megint nagyon pozitív visszaigazolást, ő nyeri az érmeket, vissza is azt igazolják, hogy hatékony vagy. És például nagyon sok ember ma azt gondolja, hogy az az önbizalom, hogy engem nem érdekel, hogy mit mondanak mások. Na most az fontos, hogy ne érdekeljen, hogy tágam mit mondanak, meg az irigyeim mit mondanak, meg azért mindenkinek az életében vannak ezek az úgynevezett referencia személyek. Fontos, hogy mit mond a párom, fontos, hogy mit mond a munkatársam, a főnököm, nekem fontos, hogy mit mondanak az olvasók, mit gondolnak majd erről a hallgatók, tudják-e hasznosítani. Ez a fajta visszaigazolás, hogy igen, amit te akarsz, és ahogyan csinálod, az jó. Hogy ez a harmadik nagyon fontos, és van még egy lába ennek a lelki egészségnek, hogy mennyire érzem magam én értékesnek. Ez az én értékességének a tudata. Hogy tudom azt, hogy ugyan vannak hibáim, vannak kudarcaim, mert az is hozzátartozik, vannak veszteségeim, mert az is, de hogy én akkor is jó vagyok. Lehet, hogy elváltunk, mert nem úgy sikerült a házasságunk, mert ez nagyon sok embernek gond, hogy válnak, és akkor azt érzi, hogy én nem vagyok jó. Nekem nagyon sokan mondják, hogy nem tudtam egybe tartani a családomat. És ez borzasztó nehéz. És hogy ettől már azt érzem, hogy én nem vagyok jó. Nem, a családot két ember tartja össze, egy férfi meg egy nő, és az, hogy ott konfliktusok vannak, abban nyilván mind a ketten benne vagyunk, és azt mind a kettőnknek kell orvosolni azt a részt, ami a saját részünk. Hát először is rálátni, hogy mi volt ebbe az én részem, és aztán orvosolni. De hogy tudjam akkor is, hogy lehet, hogy a házasságom nem sikerült, de attól én még jó anya vagyok a gyerekeknek, egy jó ember vagyok, aki szereti az embereket, aki segíteni akar ott, ahol tud, aki élvezni is tudja az életet, a szépséget, meg a jóságot, és hogy arra törekszik minden tevékenységével, hogy jó legyen. Mert sajnos ma én azt látom, hogy nagyon sokszor van egy problémánk, és akkor azt így kiterjesztjük így nagyba, és azt érezzük, hogy ez, tehát hogy akkor már az én, az egész személyem nem jó. Például a mentális betegségeknél is, hogy attól, hogy van nekem egy tünetem, bármilyen diagnózisom vagy tünetem, legyen az pánikbetegség, kényszerbetegség, vagy borderline szindróma, vagy bármi, az nem velem azonos. Az egy tünet. Valamit jelez. Jelzi azt, hogy valami nem oké. De azt meg kell nekem dolgozni, meg kell oldani. De az nem én vagyok. Nem azonos velem a tünetem. És ezt én nagyon sok hozzám fordulónak magyarázom el, amikor mondjuk úgy definiálja valaki magát, hogy mondjuk pánikbeteg vagyok. Nem vagyok. A vagyok az egy teljesen más szint. Ennek egy része az, hogy vannak tüneteim, és nekem, ha én azokat a tüneteimet például jól tudom kezelni, és azzal én együtt tudok élni, és a környezetem is együtt tud élni, attól én még nagyon értékes ember lehetek. És hogy egy csomó területen megéljük azt, hogy hol érezhetem magamat úgymond jónak és értékesnek, és ahhoz mindig hozzátartozik a negatív rész is, hogy nyilván néha akaratomon kívül bántok, és ez is én vagyok. Azt szoktam mondani, hogy az az egészséges személyiség, aki azt tudja mondani, hogy máma kicsit hülye vagyok, de ez is én vagyok. Rálátunk a hülyeségünkre, tudom, hogy ez az enyém, de azonnal tudok mondjuk elnézést kérni, azonnal tudok bocsánatot kérni, azonnal látom, hogy mi az én részem, és mi a másik. Ugye mély önismeretnél ez nagyon fontos, hogy lássam, hogy mi az enyém, és mi a másiké. És hogy akkor is jó vagyok, ha tévedek, mert tudom korrigálni, mindig ott van a korrekció lehetősége, ritka eset az, amikor nem, de hogy hogyan tudom, például mondjuk egy halálesetet is, azt ugye már nem lehet korrigálni, hogy valaki elment, és hogy ment el, és nagyon sok embernek gondja ezt, hogy el tudtam-e búcsúzni, de hogy a lelkembe tudom ezt a munkát tovább folytatni, hogy hogyan tudok elbúcsúzni, hogyan tudom továbbadni a gyerekeknek, az unokáknak azt, hogy milyen volt ő, hogy hogyan tudom fönntartani a vele kapcsolatos érzéseket, emlékeket, hiszen az őseink azok mind ott vannak bennünk, sejtszinten, meg az egész sorsuk is ott van bennünk. Tudom azt érezni, hogy tényleg mi az, ami meg értéket teszek a világhoz, akkor is, ha egy háziasszony vagyok, tehát nem egy híres ember, mint mondjuk az Áron, hanem egy háziasszony vagyok, aki jókat főz. És én mindig úgy maradok meg mondjuk a gyerekeimnek, meg az unokáimnak, hogy a mama süti illatat. Ezek értékek. És én azt gondolom, ma azon is sokat kell gondolkodni, hogy például családilag, transgenerációsan is milyen értékek értékeket adunk át. Mert amíg például a szüleinkkel való kapcsolatunk nincsen megdolgozva, addig ugye a szüleinknek nagyon gyakran a gyermeki énünkkel keresztül, a sértett énünkkel, meg a dühös énünkkel, ami nincs megdolgozva, csak a negatív részét látjuk. És nem tudjuk azt érezni, és ugye ez az, amit sokan nem tudnak, hogy amíg mondjuk én nőként az anyámat nem tudom tisztelni, addig a saját női részemet sem tudom tisztelni. Az én értékességnek a tudata, ez nem is tud meglenni, amíg a szüleimet mondjuk utálom. Mert hogy a bennem lévő, vagy ugyanúgy egy férfi, aki nincsen az apjával jó viszonyban, ott ha megtagadja mondjuk az apját, akkor megtagadja a saját férfi részét is. Tehát ő nem tud igazán igazi férfi lenni. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos ez, hogy ez egy nagyon széles kör, hogy mit jelent ez az én értékességének a tudata. Ez a négy dolog fontos, tehát az életcélnek a megléte, az én hatékonyság, a visszaigazolások a környezetből, és az én értékes voltának a tudata, tehát ez a mentális egészség.
A Neked Könnyű podcastet hallottátok. Azért indítottam el ezt a műsort, mert ha jobban értjük a belső működésünket, akkor nyitottabbak vagyunk egymás felé. És persze közelebb kerülünk saját magunkhoz is. A műsor szerkesztője Mihály Kövis Sára és Regényi Eszter. A sportszakmai tanácsadó Marosi Gergely. A főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Epres Pannit hallottátok.
Beaton Studio.
A Volvo-nál azért dolgozunk, hogy a mozgás szabadságát fenntartható, személyes és biztonságos módon tegyük átélhetővé. Hisszük, hogy ez a cél csak az önmagunkkal való őszinte szembenézés és az elhivatott munka révén valósítható meg. Ezért vállaltuk, hogy 2040-ig teljes mértékben klímasemleges és körforgásos vállalattá válunk, és etikus üzletvitelünkkel hozzájárulunk egy igazságosabb társadalom létrejöttéhez. Úttörő technológiai megoldásainkkal nem csak az autóban ülők, de a közlekedők számára is nyugodtabb körülményeket teremtünk. Mert a jövőnk közös, a jobb holnapot pedig a ma felelős döntései formálják.
Ez egy Beaton Podcast.